is folytassuk tovább a beszélgetést. Vendégem továbbra is Baráth Emőke, opera énekesnő. Mikor még egyeztettük az interjút telefonon, akkor mondtad, hogy nagyon sokan kérdeznek téged a Jaruzelszkiről, a Filip Jaruzelszkiről, és hogy ez zavar téged, vagy ez egy ilyen tendencia vált, hogy akkor a Baráth Emőke, akkor itthon vagy külföldön is egy tendencia?
Hát itthon rögtön vele azonosítanak, és tényleg sokat énekeltem vele, és tényleg csodálatos zenei pillanatokat éltünk meg együtt, de azért én egyedül is vagyok, tehát hogy nem... De hát mai napig, jaj, hát hallottalak a Filip Jaruzelszkival, jaj, hát ha ismerem azt a felvételt a Filip Jaruzelszkival. Igen, tehát ő egy nagyon fontos pontja az én életemnek, de nélküle is megállom a helyem, remélem. Szóval.
Az, hogy vele sokat énekeltél, ez lendített a karriereden?
Persze. Uh-huh. Hogyne. Tehát azért az egy nagy dolog volt. Tehát emlékszem, hogy amikor ez a Pergolesi Stabat Mater felvétel elkészült 10 évvel ezelőtt, Jézus, 10 éve, akkor és húsvétkor leadták az Artén, uh-huh. És emlékszem, hogy Bécsben voltam, és néztem a tévében, és egyszer csak így felrobbant a Facebookom. Tehát, hogy, de tényleg, tehát, hogy így százasával jelölték be az emberek az oldalamat, amit amúgy akkor hoztam létre Facebookon, és így pa, így jöttek így a jelölések, a követések, és akkor az így lesokkolt. Jó, most itt nem milliókról beszélünk, számokról, meg százezrekről, de hogy nekem, az én kis világomban ez egy ilyen óriási robbanás volt, hogy most emberek nézik, ahogy énekelek, és rögtön nézi, ez ki? És nem is tudtam ezzel mit kezdeni. Szóval ez totál sok hatást okozott nálam.
Én voltam egy koncerteteken együtt a Műpában, és akkor a Jaruzelszki intézett pár szót így a közönséghez, és akkor te is átvétel fordítottad, és akkor néha mondta, hogy úristen, mekkora megtiszteltetés, higgyék el nekem, hogy nekem mekkora megtiszteltetés, Jaruzelszki mellett állom, és akkor az nagyon őszinte, nagyon jó pillanat volt.
Igen, nekem ezek a... Amikor találkozom ezekkel a művészekkel, netán lehetőségem is van velük dolgozni, akkor mindig egy kicsit meg kell csípnem magam, hogy fú, ez tényleg történik elem, olyan jó. Szóval persze, hogy megtiszteltetés, hát kinek nem lenne az.
Más hasonló fontos emberrel, most nem feltétlenül világhíresség, de olyan emberrel dolgoztál, aki ekkor hatással volt az életedre és a művészi pályádra, mint mondjuk a Jaruzelszki, vagy akár mondhatnám korábbról a Curtist.
Persze. Fú, nagyon sokan vannak. Nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg csodálatos művészekkel dolgoztam együtt, és remélem, hogy fogok is még. Azért Cecilia Bartolival egyszer sikerült énekelnem, de ez egy beugrás volt. Az egy nagy élmény volt. Már eleve a vele való találkozás, és emlékszem, hogy utána kicsit beszélgettünk, és én annyira olyan lelki állapotba kerültem. Egyrészt ott állt mellettem, ott állt velem szemben, és én nem szeretek így nagyon nagy szavakat használni, meg úgy nagyon, de azt érzem, hogy ezt most neki el kell mondanom, hogy mekkora inspirációt jelentett nekem ő az elmúlt években művészként, és hogy milyen zenei pillanatokat adott. És hogy mondtam, annyit mondtam neki, hogy tudom, hogy ezt kismillióan mondják neki, de hogy nekem, én nem tudom, ezt én sem tudom magamba tartani, el kell, hogy mondjam neki. Uh-huh. És nagyon édes volt, nagyon kedvesen reagált, és nagyon... tehát ott valahol kicsit rajongóként jelentem meg én is, nem csak kollégaként.
Ez egy barokk es volt?
Igen, egy beugrás volt, egy Händel Alcinájában. Alcinát énekelté meg Morgánát.
Uh-huh. Én egyébként Bátort főleg a Mozart szerepe miatt szeretem. Tehát nekem van, mondjuk Kossi van Tuté van, nem tudom mennyire ismered.
Igen,
Daniel Barenboimnak van egy felvétel, amin ő játsza, nem tudom melyiket, vagy a Ford Ligit, vagy a Dora Bellát, mindig keverem ezt a kettőt, ott elképesztő. Mindig a Vivaldit emelik ki a Bartolival kapcsolatban. Nekem viszont Mozart
hát,
az, ami...
nagyon
az,
sok
ami...
mindent csinált ő, és ugye a Belcanto felé is elment, és egyébként tényleg, szóval egy hatalmas művész, tehát egy egészen különleges személyiség a zenei világnak. De egyébként igen, tehát például Ottavio D'Antone, olasz csembalista karmester, az Accademia Bizantina együttes vezetője, ő egy szóval ő zeneileg egy olyan élményekben volt részem minden alkalomban, amikor énekelhettem vele. Az az ember, tehát ő maga a zene. Tehát egyszerűen, és ugyanezt tudom mondani Jonathan Cohenről, angol karmesterről, ezt el tudom mondani Fischer Ádám, ő rendszeresen meghív énekelni, és ez is egy akkora megtiszteltetés, hogy ő, és valahogy azt érzem, hogy ezekben az emberekben az a közös, hogy a zene nekik a legfontosabb. A zene az első. Minden utána jön. És ez azt gondolnánk, hogy ez egyértelmű. Hát nem.
Na, ha nem.
Hát nem.
Ha nem.
Hát, nagyon nehezen viselem például azt, amikor egy karmester vagy egy színházi rendező rosszul bánik a zenészekkel, meg az énekesekkel. Nagyon-nagyon nehezen viselem. Most már annyira nehezen viselem, hogy fizikailag azt érzem, hogy nem tudok részt venni olyan produkciókban, ahol bántalmazás, lelki bántalmazás folyik.
Pedig azt hittem, hogy ez változott többek között a MeToo, meg ez ennek nem változott? Semmi hatása nincsen?
Na, azt nem mondom, hogy nincs semmi hatása, de ugyanúgy meghívnak embereket a színházi világban, akik változatlanul ugyanúgy abuzív módon.
És ez főleg a színházi világban érvényes, vagy a zenei részében
zenei részében is van, igen. Aha. Tehát amikor az ember bemegy a próbára, és meg fagy a levegő, mert szóval, hogy én azt érzem, hogy ehhez túl érzékeny vagyok, és én ezt nem bírom. És nagyon sokszor volt olyan is, hogy velem normális volt a XY karmester, akárki, viszont a kollégámmal meg nem. És azt éreztem, hogy felrobbanok a dűtől, hogy valamiért kipécézte magának a kollégámat, és rászállt. És teljesen ok nélkül, de amúgy sem. Tehát, hogy, szóval, hogy én nem értem, hogy miért nem lehet normálisan bánni egymással. De egyszerűen vannak emberek, akik képtelenek rá, szóval...
Igen, ugyanakkor néha azt látja az ember, hogy ez is működik. Mondjuk én is egy olyan típus vagyok, aki nem szereti azt a hangnemet, meg mondjuk aki velem, mondjuk nem volt, hál' Istennek ilyen példa, de ugyanakkor meg számosan művész alkotó ember van, aki hasonló módon van alkot, és mégis valami szinten minőség kötődik hozzájuk. Ezt én sem értem, hogy működik. Mert te találkozol olyan emberekkel, vagy a művésztársakkal, akik azt mondják, hogy ilyen feltételek mellett is, de dolgoznak ezek szerint, nem?
Igen, tehát azért, ahogy mondtam, hogy még az még a saját univerzumban is egy zártabb világban élek, mert szerencsés vagyok. Mindig van munkám, és általában meg is válogathatom, hogy mit szeretnék elfogadni. Ez óriási dolog. Tehát tudom, hogy baromi szerencsés vagyok. De nagyon sok kollégám nincs ebben a helyzetben. Olyanok, akik például egy színházban vannak szerződéssel, és ki vannak téve annak, hogy akármi történik, el kell énekelnie azt a szerepet, amit adnak neki. Azzal a rendezővel, azzal a karmesterrel, és nincs más választása, mert a szerződése köti. Tehát nem teheti meg. Én megtehetem azt, hogy meg felkérnek erre és arra, és megkérdezik, vagy én megkérdezhettem, hogy jó, ki lesz a karmester? Ó, igen, tudom, ő nem szokott szépen beszélni az énekesekkel. Nem tudom, én ezt nem tudom elvállalni, mert volt már ilyen is.
Lehet, hogy emögött az van, hogy ezek a karmesterek is azt mondják, hogy a barátem őkkel már akkora név, hogy nem lehet csak úgy cseszegetni, és akkor lehet, hogy ezért szállnak rá másra.
Lehet.
Ez gáz, ja, ja.
Lehet. Mindenhogy gáz. Tehát, hogyha, de olyan is van, akit nem érdekel, hogy ismerte az énekes, vagy nem ismert. Egyszerűen élvezik.
Én azt hittem, tényleg azt hittem, hogy jobb egy picit a helyzet, ezen most meglepődtem, hogy azt mondtad, hogy semmi.
Nem, valamivel biztos jobb. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lett jobb. De amíg ez még mindig, és az lehet, hogy ez mindig így lesz. Lehet, hogy mindig lesznek ilyen emberek.